Folytatódik a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja, a szerkesztő Sánt András vagyok. A főváros és tágan értelmezett agglomerációs térségén kívül várhatóan az ország szinte minden részén csökken a népesség 2051-ig, derül ki a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézet tudományos munkatársának cikkéből. Lennert József szerint a következő néhány évtizedben jelentősen öregszik a magyar társadalom. Varga Mónika interjúja.
Kutatásomban mind a természetes népmozgalmi, tehát a születési és halálozási folyamatok szerint elkülönülő, mind klímaváltozás hatásai szerint elkülönülő, és mind a különböző társadalmi, gazdasági makrotrendek szerint elkülönülő forgatókönyvek szerint vizsgáltam meg, hogy hogyan alakul Magyarország népessége 2051-ig. A kapott előfeltételezések szerint a népesség 2051-ig 9.160.000 főtől akár 8,5 millió környékére is lesüllyedhet. Ezek a feltételezések nem tartalmazzák még a nemzetközi vándormozgalmi hatásokat, amelyek ugyebár mind fölfelé, mind lefelé elmozdíthatják a várható népességet az általam előrejelzett tartományból. A népességszám változása mellett a népesség korösszetétele is várhatóan megváltozik.
Tovább öregszik a társadalom?
Igen, a társadalom korösszetételének egyik jellemző mutatója az időskori eltartottsági ráta, ami azt mutatja meg, hogy a 65 éves és idősebb korosztály száma hogyan viszonyul a 15 és 64 éves aktív korúakhoz viszonyítva. 2011-ben 25%-os volt ez az úgynevezett időskori eltartottsági ráta, tehát 115 és 64 éves aktív korú lakosra 25 időskorú lakos jutott. Függetlenül attól, hogy melyik forgatókönyv valósul meg, ennek a nagy arányú eltolódása várható. 2051-re az alacsony népességet prognosztizálják forgatókönyvek szerint 61 lesz ez az érték, míg a magas népességet prognosztizáló forgatókönyvek szerint 65 lesz az érték. Tehát a magasabb népességszám várhatóan egy előregedettebb társadalommal is együtt jár. Pozitív dolog, hogyha ugyebár a népesség várható élettartama növekszik, viszont fel kell készülni arra, hogy ez a jelenlegihez képest jelentősen megváltoztatja majd a társadalom korszerkezetét, ami különböző kihívásokat fog támasztani, hogy hogyan lehet fenntartani, működtetni egy más korösszetételű társadalma.
Azt is vizsgálta, hogy hogyan változik majd a belső vándorlás, vagy a belső népességeloszlás Magyarország területén. A gazdaságilag fejlettebb régiókba vándorolnak majd az emberek?
Igen, a rendszerváltás után tapasztalt térfolyamatok nagy része továbbra is fenn fog maradni, és annak ellenére, hogy a ország járásainak többségében lakónépesség csökkenés várható, az erőteljes bevándorlás a budapesti agglomeráció tágabb környezetében továbbra is a népességszám megőrzését, illetve akár további gyarapodását is lehetővé teszi. Ez a budapesti tágabb agglomeráció, ez Pest megye jó része, Fejér megye és Komárom-Esztergom jó részét érinti. De az ország többségében, és itt különös tekintettel a Dél-Dunántúl és Dél-Alföld térségére, jelentős vándorlási veszteség várható. Ez sok esetben évtizedes, vagy akár évszázados folyamatoknak a folytatódását jelenti. Kevés olyan tényező vagy olyan faktumon láthatáron, vagy olyan esemény, ami ezeket a trendeket befolyásolná, vagy elmozdítaná. Az egyik ilyen viszont, amit én a kutatási célkitűzésnek megfelelően is vizsgáltam, a klímaváltozás hatása a belső vándormozgalmi folyamatokra. A klímaváltozás azáltal, hogy jelentősen befolyásolja, hogy egyes területei az országnak mennyire lesznek akár élhetők a következő évtizedekben, okozhat elmozdulást ezekben a trendekben.
És milyen régiókat, milyen vidékeket választanak a klímaváltozás miatt az emberek?
Van Nyugat-Európában már egy jobban kibontakozott trend, amit jóléti migráció néven foglalnak össze. Azok az emberek, akik megtehetik azt, mert mondjuk rugalmas munkaidőben dolgoznak, távmunkával, vagy éppen már a nyugdíjas éveik még aktív szakaszában vannak, szabadon választanak lakhelyet, gyakran kiköltözve a nagyvárosi agglomerációból, vonzó természeti környezetű hegyvidék, dombvidék, tengerpart, klimatikus adottságok szempontjából kedvező területekre. Ez egy Nyugat-Európában egy már jobban kibontakozott trend. Attól függően, hogy mennyire lesz meg a társadalmi gazdasági feltétele ennek, hogy egy ilyen trendforduló Magyarországon is kirajzolódjon. Például a következő évtizedekben mennyire terjed el a rugalmas munkavállalás, közlekedési módozatoknak a megváltozása, az autonóm közlekedési eszközök például jelentős változást hoznak. Ez a jóléti migráció, ez Magyarországon is nagyobb teret nyerhet, és ez esetben például a kedvező természeti környezetű, egyébként is vonzó és klimatikusan kedvező környezetű középhegységeinkbe jelentősebb vándorlási többlet érkezhet.
Elképzelhető, hogy ezeket a régiókat az elnéptelenedéstől éppen a klímaváltozás mentheti meg.
Igen, például a északi középhegység egyes jelenleg kivándorlás által sújtott, de egyébként klimatikus éghajlati szempontból élhető térségein, ez akár jelentős változásokat hozhat, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy összességében földrajzi értelemben nincsenek olyan távolságban a fővárosi agglomerációtól, ami egy jobb munkaszervezés vagy a közlekedési infrastruktúra fejlődésével ne tudná akár elérhetővé tenni a rendszeresen fővárosba munka szempontjából beingázó lakosok számára, például Nógrád megyének a keleti részét, Heves megyének az északi részét.
És mik azok a régiók, területek, amik mindkét folyamatnak, tehát a gazdasági és a klímaváltozás miatti elvándorlásnak is vesztesei lehetnek? Például a Dél-Alföld?
Az Alföld és a Dél-Dunántúlon a nagyobb regionális központok és a környezetük jobban meg fogja tudni őrizni a népességét. Várhatóan a negatív vándormozgalmi folyamatok, azok a Dél-Alföld egyes térségeit jobban fogják sújtani, és a legtöbb forgatókönyv szerint a legnagyobb bizonytalanság a fővárosi agglomerációnak a most úgymond a perem területeit jellemzi, Nógrád megye térségét például. Még az akár egyébként gazdaságilag fejlett és összességében regionális szinten népességüket viszonylag megőrző területeken, mint mondjuk a Nyugat-Dunántúl, is lesznek olyan térségek, amelyek jelentősebb népességcsökkenést is akár elkönyvelhetnek. Például vannak úgynevezett ilyen belső perifériák, amelyek távol esnek a nagyobb gazdasági központoktól, például a Győr-Moson-Sopron, Vas megye és Veszprém megyeinek a határterülete találkozása egy ilyen terület, de ez nem feltétlenül egy abszolút katasztrófa. Olyan értelemben, hogy egy alacsonyabb népesség számmal is lehet, hogyha megtaláljuk a módját, hogy hogyan igazodjunk ezekhez a folyamatokhoz, lehet jól működtetni azokat a térségeket is.
Lennert Józsefet, a Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Már óvodás korban érdemes önvédelemre tanítani a gyermekeket, állítja Kovács Ildikó önvédelmi szakértő. Szerinte néhány egyszerű technika és mondat elsajátításával a kicsik magabiztosabbak lehetnek, és konfliktusaik nagy részét maguk kezelhetik. Varga Mónika beszélgetett Kovács Ildikóval.
Ha belegondolunk, már az első közösségi élményeknél a gyerekek megtapasztalják azt, hogy kitépik a kezéből a játékot, elveszik a kedvenc babáját. Tehát ez is konfliktus helyzet, ezeket a helyzeteket is, hogyha nem jól kezeli a gyerek, hogyha nem kap segítséget, akkor ez bizony elkíséri egy életen keresztül. Rossz élménye lesz közösségekben. Tehát én azt gondolom, hogy egy mai tudatos szülő foglalkozik ezzel a kérdéssel is, önvédelemre is tanítja a gyermekét, mind szóban, mind pedig fizikai. Is.
De nem inkább verbálisan kellene konfliktuskezelést tanítani, ahelyett, hogy mondjuk azt mondjuk a gyermeknek, hogy igenis, üss vissza te is?
Az önvédelem mind a kettőt takarja, a verbális védekezést is, és a fizikai védekezést is. A képzéseken a fizikai részét is tanítjuk, és azt is, hogy hogyan viselkedjenek a gyerekek. Akár azt is, hogy ha tényleg valaki megfogja, húzza, tolja, akkor mit kell csinálni.
Ha mondjuk az iskolában egy kisfiúhoz egy felsős diák odalép és elveszi az uzsonnáját, akkor hogyan kell ezt ideálisan kezelni az önvédelmi oktatáson tanultak alapján?
A gyerekek ebben a helyzetben határozottan reagálnak. Ez jelenti azt, hogy már eleve nem hagyja, hogy mondjuk kivegyék a kezéből a szendvicset, hogyha megtolják, akkor stabilan beleáll az adott helyzetbe, nem hagyja, hogy úgymond azt csináljanak vele, amit akarnak. Tehát lesz egy olyan határozott, magabiztos fellépése, ami már azt sugallja, hogy velem ezt nem.
Tehát olyan fogásokat tanulnak a gyerekek, amitől nem is feltétlenül kell visszaütniük, de sokkal határozottabb lesz a fellépésük.
Így van. Alapvetően mozgásfejlesztést végzünk, ami azt jelenti, hogy sokkal stabilabbak lesznek, jobb az egyensúlyérzetük, a saját testsúlyukat tudják használni. Tehát ugye itt egy felsős és egy alsós gyerek esetében ugye mások az erőviszonyok, de van egy testsúlya, mondjuk az alsós kisgyereknek, és ha ugyan karból még gyengébb, de azért, ha oda teszi a testsúlyát, ha visszatól, vagy éppen eltolja magától a nagyobb gyereket, akkor az már azt üzeni, hogy velem ezt nem lehet megtenni.
Említette, hogy ez nem csak ennyit jelent, hanem verbális önvédelmet is. Mi az, amit egy ilyen szituációban megtanítanak, tudatosítanak a gyerekekkel?
Nagyon egyszerű kifejezéseket tanítunk nekik, tehát a nem, az állj, menj arrébb, hagyj békén, ez az enyém, amikkel szintén ugye azt jelzik, hogy eddig és ne tovább. És hát nyilván azt is megtanítjuk, hogy a környezetével hogyan tudassa azt, hogy most mi történik vele. Tehát ha ez nem az iskolában történik, hanem mondjuk az utcán, akkor hogyha elkezd kiabálni, akkor mondja el, hogy segítsenek, megtámadtak, bánt, nem ismerem, tehát hogy olyan rövid mondatokat mondjon ki hangosan, amivel a környezetével is tudatni tudja, hogy itt baj van és segíteni kell.
Mikor érdemes egy ilyen tanfolyamot, az önvédelem oktatását elkezdeni?
Vannak 3 éves tanítványaim is, van egy óvodás csoportom, például egy óvodás képzésen nem konkrét szituációkat emleget fel a gyerekeknek, hanem játékos formában mutatjuk meg azt a fajta helyes mozgást, amire szükségük van. Tehát játszunk olyat, hogy fognak valamit a kezükben, amit én erősebben megfogok, ki akarok húzni, arra rá kell fogni, ellent kell tartani, stabilan kell állni. Tehát már nagyon pici korban el lehet kezdeni ezt a fajta, mondjuk azt, hogy egy ilyen határozott, magabiztos fellépéshez a nevelést, és fontos elmondani azt, hogy a szülőknek, illetve a pedagógusoknak is nagyon nagy szerepük van abban, hogy a gyerekek jól tudják kezelni a konfliktus helyzeteket. Nálam a szülők is bent ülnek a foglalkozásokon, hiszen ők vannak többet a gyerekekkel, tehát amikor hazamegy valaki mondjuk az iskolából, és elmondja, hogy mi történt, vagy az óvodából, akkor ott fontos, hogy a szülő jól segítse a gyereket, közösen jól dolgozzák fel azt az adott konfliktus helyzetet, és a következő ehhez hasonló esethez adjon segítséget. Hogyha legközelebb megint elveszi az uzsonnádat, akkor vedd vissza tőle, szóljál rá, jelezd azt, hogy ez nem jó, tehát a szülőnek segítenie kell a gyereket, és hát természetesen a pedagógusoknak is fontos szerepük van ebben a tudatos nevelésben.
Kovács Ildikó önvédelmi szakértőt hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon, az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Sánt András, viszont hallásra.